Az elmúlt vasárnap elkezdtem egy sorozatot, és arról szolgáltam, és az volt a gondolatmenetem, hogy ma szeretném folytatni azt. Emlékeztek rá, hogy az volt a kérdésem hozzátok, hogy szerintetek mi az Isten akarata és terve a mi gyülekezetünkkel? Vajon tud-e valaki erre válaszolni? Aztán nem várta meg a választ, hanem én próbáltam megadni, hogy én az Isten igéjéből látva ezt, az Isten akarata minden gyülekezettel az, hogy növekedjen. És az volt a másik kérdés, hogy vajon tudjuk-e, hogy mi az ellenség a Diabolosznak terve, akarata közösségünkkel. Arra is így válaszoltam, hogy biztos tudjátok azt, hogy szétverjen, hogy szétdobáljon, mert ez az ő alaptulajdonsága. Majd lépéssel tovább mennénk abban a történetben, amit már felolvastak a testvérek ott a Lukács evangéliumában, én pedig hadd olvassam fel Márk evangéliumából, és ezt a gyülekezet fennállva hallgatja. A harmadik verstől olvasom, ami azért a mai témánknak a gondolatmenete is. Négy férfi érkezett, aki egy megbénult beteget hozott. Nagy tömeg miatt nem tudták Jézus közelébe férkőzni, ezért megbontották a háztetőt, nyílást vágtak rajta Jézus felett, azután leengedték a hordágyat, Jézus látva a hitüket, és megszólította a beteget. Fiam, bűneid meg vannak bocsájtva. Erre az írástudók és a farizeusok elkezdtek tanakodni. Kicsoda ez, aki így káromolja az Isten? Ki bocsájthatja meg a bűnöket az egy Istenen kívül? Jézus átlátta gondolataikat, és így válaszolt nekik. Miről tanakodtok a szívetekben? Mi könnyebb? Ezt mondanom, megbocsájtattak a te bűneid, vagy pedig ezt mondanom, hogy kelj fel és járj. Azért, hogy megtudjátok, hogy van hatalma az ember fiának bűnöket megbocsájtani a földön, mondom néktek, csiszolt a bénához, kelj fel, vedd fel az ágyadat, menj haza. Ez pedig szemünk láttára azonnal felkelt, fogta az ágyát, amelyen feküdt, és Isten dicsőítve hazament. Ámulat fogta el minnyájukat, és dicsőítették az Istent, megteltek félelemmel, és ezt mondták, hihetetlen dolgot láttunk ma. Jöjj, Szentlélek, láss meg bennünket, mutasd meg nekünk Jézust, aki ígérete szerint köztünk van. Add világosságodat, hogy értelmes szívvel hallhassuk az emberi beszéd gyengeségen túl a te üzenetedet. Áld meg bennünket, hogy ne embereket akarjunk hallani, hanem Jézus, akinek a szava lélek és élet, út és igazság, erő és hatalom. Legyen tiéd minden dicsőség, mind a mennyben, úgy a földön is. Amen. Foglaljunk helyet. Egy személyes tapasztalattal hadd kezdjem, miután a mai gondolatmenetemet, ugye majdnem azt mondom, hogy hétfőtől kezdve folyamatosan magam előtt láttam, és foglalkoztam ezzel a kérdéssel, és ugye a mai napnak a központi két pontja ebből a történetből az, hogy meg kell térni, a másik pedig a négy férfi ellenvonása. Meg kell térni. Amikor ezzel a kérdéssel foglalkoztam, és állandóan ez járt a gondolatvilágomban, feltettem magamnak kérdést, hogy mikor tértem meg utoljára. És a megtérésemmel úgy friss élményre vágytam. Ott volt bennem egy vágy arra, hogy Uram, frissen átélni azt, hogy oda adtam magamat neked. És amikor ezzel foglalkoztam, és kértem az Urat, hogy Uram, adj ezzel a kapcsolatban nekem valami olyan dolgot, ami az én ige hirdetésemet hitelesíti. És ahogy kértem az Urat, és erről beszélgettem a reggeli csendemben, amikor felkeltem, hallgatva a híreket, egyszer csak megszállt a félelem. Hallva a vírusnak ezt a hatalmas létszámát, hogy hány fertőzött van ez az egész világban. Hát úgy rám ült a félelem, hogy ma éreztem. Betöltött teljes mértékben. És odaálltam az Úr elé, és akkor olvastam az igét, és abban az igében az Ézsaiás ige az állt, hogy egy gyermek születik nékünk, akinek a vállánban az uralom, és az uralmának nem lesz vége. És akkor feltettem magamba a kérdést, hiszen én ez? Mert most nem. Hát tele vagyok kételővel. Odálltam az Úr el, és azt mondtam, Uram, én nem hiszem. Hogy lehet ez? Szóval, hogy ezzel a kételjel elindult az élet, kimentem reggelizni együtt, és egyszer csak, miközben a reggelit készítettem, egyszer csak betöltött egy nagy öröm. Egy olyan öröm, amelyet hát nem tudok szavakkal leírni. És ez az öröm, amely ott volt bennem, rögtön újságolni akartam a feleségemnek ezt az örömet. Ő belekérdezett, én indulatos lettem, mert beleszólt, nem hagyná, hogy elmondjam neki, hogy milyen örömöm van. És akkor elhangzott egy bűnlista az életemben. Amiben ott hangzott el, hogy na ebbe kellene változnod. A megtérésre van szükségem, hát ezekből. Ilyen valóságos számomra az Isten. És amikor ezt úgy végigéltem, és megköszönve az Istennek azt, hogy ő megint magához fordított, és megajándékozott ezzel, akkor együtt olvastunk a feleségemmel egy nagyon kedves kis történetet egyik áhítatos könyvből, és ez arról szól, hogy amikor a mi életünket átadjuk az Úrnak, akkor belépünk a haditengerészetben, és felszállunk egyik hadihajóra. És ennek a hajónak egy célja van, hogy biztonságban átvigyen bennünket a túlsó partra. Ez nem sétahajó, hanem hadihajó. Nem arra hívattunk el, hogy egy egész életben keszkedésünket éljük, hanem arra, hogy szolgáljuk. Mindnyájan más-más feladatot kaptunk. Egyesek minden erejükkel azon fáradoznak, hogy mentsék a fuldoklókat, a hajótörötteket, az Istentől elsodortakat. Mások a hajón élők, hajót élő támadásokat verik vissza. Ők kezelik az imádság és a dicsőség ágyúit. Megint mások a legénységet szolgálják, etetik, tanítják. Mindnyájan mások vagyunk, de valamiben hasonlítunk. És ez pedig az, hogy el tudod mesélni, hogy találkoztál a kapitánnyal, mivel mindnyájunknak személyes elhívásunk van erre a hajóra. Követjük őt fel a kegyelem kikötő pallóján át a hajóra, egy a hajó, egy a kapitány, egy az úti cél, bár ádáz harc folyik ellenünk, a hajó mégis biztonságban van, mert Isten a kapitányunk. nem süllyed el. Efelől semmi kétségünk nem lehet. Ismerjük a Máté evangéliumában az igét, a pokol kapui sem lehetnek előtt rajta. Testvérek, ti is ezen a hajón vagytok. Nagyon izgalmas volt, amikor aztán ebben a kérdésben, aztán mélyében foglalkoztam, akkor azt kellett láttam ebben a történetet, hallottátok, újra csak ismétlem, hogy amikor Jézus ott ebben a csodálatos kapernaumi házba bent volt, akkor olyan tömeg gyűlt össze, és hallgatták Jézust. Vajon Jézus miről prédikálhatott? Tettem fel a kérdést. Jézus miről prédikált? Hát miről prédikált szerinted? Hát Isten országáról. És még tovább. Minden prédikációjának az első lényeg, hogy térjetek meg! Térjetek meg! Az evangélium lényege ez. Örömüzenet ez, hogy térjetek meg! Úgy is mondhatnánk, hogy Pál fogalmazott, változzatok meg a ti értelmetek, gondolkodások megváltozása által, mert így értitek meg, mi az Isten akarata. Hát testvérek, ma ebben a világban, ebben a média kacsvacban, hát nincs vágyatok arra, hogy meghalljuk, mi az Isten akarata? Mi az Isten terve? Jézus, amikor ezen a földön járt, és amikor én szólok az igét, akkor az én életemnek középpontjában is ennek kell, hogy álljon. Térjetek meg, mert Isten országa elközelebb. Tudjuk nagyon jól, hogy a farizeusok, meg aztán a zsidó nép azt kérdezte, hogy miből térjük meg. Te is ezt kérdezed? Ezt hallod, hogy térj meg, de miből térjek meg? Én is ezt tettem fel. Az Isten aztán helyzetbe hozott, és rávilágított, hogy miből kell megtérni. Mi értjük, mit jelent megtérni? Vagy félünk a megtéréstől, mint akik ott Jézust hallgatták. Hallgatták Jézust, és amikor Jézus a megtérésnek a lényegét elmondta, hogy bűneit megbocsájtottak, akkor abban a pillanatban jött a lázadás, ki ez? Nagyon szeretném mondani, hogy értsétek, hogy egy megtérésben mindig Isten a kezdeményező. Megtérés azt jelenti, hogy Jézus, beengedem az életem hétköznapjában. Nem a vasárnapban csupán. Nem az életem hétköznapjában. És akkor elkezdődik egy változás. Tudjátok, hogy az egónk ez gyűlöli? Gyűlöli a változás. Valakitől hallottam egy képet. Hadd mondjam el ezt nektek. És ezen a képen egy templomot ábrázol a kép, felette az íg áll, hogy íme az ajtó előtt állok és zörgetek, és a kép azt mutatja, hogy a templom ajtóban Jézus kopogtat. És a kép arról beszél, hogy a templomon belül meg 10-15 ember így nyomja az ajtót. És egy ilyen kis, ismeritek, ilyen szó figurában benne van, vigyázzatok, ne engedjétek be, mert minden fel fog forgatni. Testvérek, ha nincs változás az életedben, akkor nincs megtérésed. Csak átalakuláson átment ember tudja átalakulásra vonzani másokat. És Jézus nélkül ez nem megy. A megtérés, amikor a szívben átéljük, akkor egy feltétel nélküli odaadásnak az eredménye, hogy Isten belül megváltoztat. Nézőpontot változtat. És emlékeztek rá, a múlt héten említettem, hogy a megtérésnek három fontos ismertető jeletét kell, hogy hadd mondjam, így ellenőrizzük magunkba. Az egyik az, ami nagyon fontos, hogy a Szentírás számunkra életben, a hétköznapi életben való megélésnek a célja. Tudjuk nagyon jól, hogy a megtérés az csak egy kezdet. Cél az, hogy Jézussal együtt járni. Megmenekülni és átlépni a halálból az életre. Itt van előttünk ez a történetnek. Ez a kulcsa, egyik kulcsa. Négy férfi érkezett, akik egy bénult ember beteget hoznak, a nagy tömeg miatt nem tudnak Jézus közelébe férkőzni, ezért megbontották a háztetőt, nyillást vágtak rajta, és Jézus fölött leengedték a hordágyat. Jézus látta a hitüket, megszólította, fia, megbocsájtottak a bűneit. Volt négy férfi. Hol voltak ezek? A házon kívül. Nem döbbenek? Négy férfi. Azok, akik igazán élték a hitet, akiknek a hétköznapjaiban a megtérés valóságá lett, mert látták a bénát, tudták a helyzetét, és látták a megoldást. Nem voltak tanítványok, sem előjáró. Jézus csak ezek után választja ki a tanítványok. Alapkérdés az, hogy én látom-e azt, amit látni kell, a bénát, az elesettet. Látom-e azt, akiknek szüksége van Jézusra. Akiknek Jézus elé kell, hogy kerüljenek. A másik nagy kérdés, hogy van-e közössége. Van-e négy ember? Van-e olyan baráti köröd? Van-e olyan kapcsolatrendszered, akivel meg tudjátok fogni egy betegnek? Hadd mondjam, így az ágyú nincs sarkán. Mert nagyon sokszor, ami lelkünk ellensége, azt nem akadályozza meg helyzetekben, vagy nem tudja, hogy megtérjél, de azt, hogy te egyedileg magányos legyél, azt ellenben nagy erővel csinál. Négy férfi. Olyan érdekes látni, hogy ez a négy férfi válságba kerül. Mert elhozták a barátjukat oda a házhoz, és ott látják a tömeget, ami akadály. Drámai ez. Próbáljátok már kicsit egyszer magatokat beleképzelni azt, hogy egy bizonyos dolgot, valamit nagyon akarsz, találsz hozzá egy-két testvért, akit imádkoztok, és aztán elviszitek egy bizonyos helyre, egy bizonyos célig, és akkor azt érzitek, hogy nincs tovább. Ezek az emberek ott voltak egy nagy krízisbe, elhozták azt, akit akartak, egy akaraton voltak, egy volt a céljuk, egy volt az, ami igazán, hadd mondjam, erőt adott nekik, és a lehetőségüknek ott van a nagy akadályi tömeg. Sokszor úgy vagyunk, ha ketten vagy hárman vagyunk, akkor olyan csalódottak vagyunk. Itt meg a tömeg, akiben nem volt szánalom, érzéketlenek voltak. Mi mit tettünk volna? csalódottan letettünk volna, és azt mondtuk, hát eddig jutottunk. Basz. Nincs tovább. Vagy harag tört volna fel a szívünkbe azok ellen, az emberek ellen, akik akadályozzák a küldetésünk befejezését. Vagy feltört volna belőlünk annak a krízisnek a gyökere, hogy kritizáljuk azokat, akik útban vannak, akik nem igazán látják, hogy értsétek, hogy miről beszélek. Valakivel beszélgettem, és együtt imádkoztam vele, és az imádság a végén oda tette nekem. Azt mondja, tudod, emlékszel rá arra, meg arra a hívőre, aki nagyon bukott. Hát mit csinál az ember? Erről van szó. Nem akarok megtérni, felhozom azt, hogy az az oka, meg az az oka. Négy ember. Van-e négy ember? Van-e társad, akivel az Isten összeszerkezthetett? Még egyszer szeretném mondani, mert én nagyon szeretném szívetekre helyezni azt, mert szorongott engem, hogy hogy állsz azzal, hogy az Isten igéje a te életedben tud-e az élet hétköznapjaiban beépülni. Ehhez igazítod-e a szabályaidat, a gondolkodásodat, a beszédedet, a gondolatvilágodat. Pallírozod-e a gondolatvilágodat, hogy az ige olvasása és a kutatása fontos számodra. Memorizálsz egy-egy ígeverset egy nap. Emlékeztek rá, múlt alkalommal beszéltem róla ezzel a témával kapcsolatban, hogy létfontosságú dolog az, hogy kell, hogy legyen egy lelki vezető. Mert különben eltévedsz egyedül. Egyedül eltévedünk. Szükségünk van lelki vezetőre. És ott volt a harmadik, amit mondtam a múltkor, csak ismétlem, hogy kell egy közösség, mert ennél a közösség nélkül nincs lelki élet növekedése. Még egyszer szeretném irányítani a figyelmeteket ennek a négy embernek a gondolkodására, alapi ellenvonásaira, és erről szeretnék mind mélyebben beszélni, és az időt így jól kihasználni. Ha megnézzük, még egyszer a négy ember, az ember nagyon nagy válságba van, de a hitük diadalmaskodott a válság. Testvérek, a mi életünkben, ha bejön valami válság, valami nehézség, krízis, akkor ne gondoljátok, hogy ez rossz. Hát ez az, ami előhozza belőlünk azt, amit az Isten ad, mondjam így, már belénk helyezett kreativitást, megoldásokra való gondolkodás, térdeplést, imádkozást, kutatást, stb. Ezek az emberek megoldották. Felbontották a háztetőt, leengedték Jézus elé, és Jézus látta a hitüket. Testvérek, de Jézus nem csak ezeknek az embereknek a hitét látta, hanem látta a farizeusok és a sokadság gondolatvilágát. Tehát ő mindent lát. Számolsz-e ezzel most itt? Hallgatod az igehirdetésemet, hallgatod a prédikációt, és közben a gondolatvilágodba csata folyik. Elhitted, ne hitted. Mert te, ami mellett döntesz, az jut a szívedbe. És az Isten igéje a szívedbe jut, ott támaszt hitet, és a szívedben lévő hit cselekvésre indít téged. És ezért fontos megvizsgálni, amire felszólít bennünket az ige, vizsgáljátok meg magatokat, hogy hitbe vagytok. És nézzünk rá egy picit erre a központi gondolatra, ami bennem van, hogy tudod-e, hogy a megtérés mindig egy megújulási esélyt ad neked. Nem kell félni a megtéréstől. Az életünk végéig szükségünk van erre a folyamatos gyakorlásra, mert csak így éljük meg a Krisztussal való együttélést. Így kapjuk meg azt a szívbeli hit ajándékot, amit én a saját vallástételemben itt az elején elmondtam, azt a belső örömöt, ami ott átjártotta reggeli közbaszíneme. Testvérek, mikor járt át téged Isten szerelme, a szívbeli hitet, a te életed? Mikor forrósodott át a szíved? Hangsúlyozom, hogy a megtérés csak egy kezdet. Minden új elkezdésének a lényege. Cél az, hogy valójában Krisztussal még nagyobb egységgel jussál, kiteljesedjen benned a Pál által való gondolatok, hogy Krisztus benned, és ő benne vagy. Ez akkor így teljesedik ki. Mert a megtérés az megnyitja a lehetőséget, hogy ezt átél. A megtérés nélkül, testvérek, nincs változás, ahogy az előbb is mondta. Nagyon sokan vagyunk úgy, hogy hát hiszünk mi az evangéliumban. Nagyon kevés ige az, amire azt tudjuk mondani, hát azt ez nem. Én szeretnék nektek mondani valamit ezzel kapcsolatban, ami úgy megvilágítja ezt a gondolatot. Emlékeztek Lázár feltámasztásának eseményére. Üzennek Jézusnak, és azt mondják, hogy akit te szeretsz, beteg. És Jézus vár, és hagyja, hogy meghalljon. Mert ezt élik megáltott a két lány testvér. Hagyja, hogy meghalljon. Aztán Jézus jön, Márta el is siet, és azt mondja, szinte számon kéri, ha itt lettél volna, nem halt volna meg az én testvérem. És Jézus elmondja, én vagyok a feltámadás és az élet. Hiszed én? Ha hogy megint én? Ha persze. Ha majd a feltámadáskor. És tudjátok, mit mond Jézus? Na, akkor vegyétek el a követ. És a Mártával lévő hit szerte foszlik. Uram, de hát bűze van már. Lehetetlen. Hát 4 napos. Testvérek, nem így vagyunk mi is sokszor. Hiszünk mi Jézus Krisztusban, de amikor belevisz az élet hétköznapján, na most így bízd rá magad. Na vegyük el azt a követ. És akkor szembesülsz azzal, ami drámai számodra. Ez lehetetlen. Lehetetlen, hogy megváltozzon. Lehetetlen, hogy megszabaduljon az alkoholtól. Lehetetlen, hogy a függőségétől megszabaduljon. A vallásos függőségünk is baj. Hiszed-e azt, hogy Jézus Krisztusban vagy? Most ebben a világválságban. Nekem is ez volt a nagy kérdésem. Elhiszem, hogy az ő uralma, ott van az ő vállán. Nem a vírus, meg ezek a különböző káotikus helyzet. De nekem ebből meg kellett térnem, ki kellett mondanom, meg kellett fogalmaznom. Az, hogy Uram, ne haragudj, de kételyek vannak benne. És oda kellett mennem hozzá, és mikor oda mentem hozzá, akkor ő, még egyszer mondom, nem ilyen meg olyan dolgokat csinált, hanem átéltette velem, hogy az én vállamom van. És ezt én nem tudom szavakból tenni nektek. Nem tudom, hogy történik, hogy mozog, hogy csinálja. Nem csinálta azonnal, megvártam, hogy elindult az élet, és egyszer csak átjárt. Testvérek, működik az Isten. Az uralom az ő vállamban. Hiába van itt a vírusok nagy száma. Hiába van ez a nagy káosz itt, testvérek, az uralom az ő vállában. Övé minden hatalom, menjen is a földön. Hiszed ér? Énekeltük azt az éneket, majdnem megtértél, kis hiacsuk. Te is így vagy. Úgy is hívja a jelenések könyve, hogy ezek a lánymelegek. Testvérem, te hova tartozol? Nem jó lenne ezen a mai órán megtérned? Mert vasárnapi keresztények vannak, sokszor látom. Vasárnap keresztények, hétköznap pogányok. Amikor a hatalomról van szó, amikor a pénzükről van szó, amikor az idejükről van szó, egy vasárnap, és kész. Nem tudnak áldozatot hozni. Amikor meg az egóról van szó, amely bennünket érint, hát az meg, hát nehogy. Nehogy. Rendszeresen gyülekezetbe járunk, imádkozunk is, adakozunk is, de amikor az a kérdés, hogy a te biztonsági zónádból ki kéne lépni, akkor nem. Olyan sokszor látok embereket, akik félnek a megtéréstől, mert félnek a változástól. Mert ha te beengeded Jézust, Jézus felkavarja dolgaidat. Jézus ráteszi a kezét arra, hogy figyelj, te egy indulatos fráter vagy. Te egy szeretetlen ember vagy. Te benned nem változott semmi a megtérésed óta. Ha téged, mikor olvasod az igét, és nem szólít fel az Úr megtérés, akkor rosszul olvasod az igét. Az Isten igéjének az olvasása, az mindig megtérésre szólít föl. El lehet altatni a dolgokat, de akkor lágymeleggé válsz. Olvasod a történeteket, és nem veszed belőle azt, amit Jézus újra is mond, mert Jézus mind egész lénye erről van szó, hogy változzon általa a te személyed és életed, és ennek alapgondolata a megtérés, ami a te oldalad. Ezért nincsenek sokszor megújulásaink, ezért nincs új kezdet az életünkre. Belénk gyökerezett valami olyan dolog, testvérek, amit olyan nehezen tud a Szentlélek Isten feltörni, ami ezekben a négy emberben a Szentlélek Isten megalkotott, megcsinált. Találkoztak vele, nem olvasok, hogy mikor. Ezek nem vezlisták voltak szerintem, mert nem tudjuk, nincs kiírva, hogy ekkor tértek. De látszik bennük az, hogy ők találkoztak azzal, megtértek, az ő megtérésük tartós volt, mert találkoztak az irgalommal, azzal a szeretettel, amely által meglátták a bűneiket, és ez a bűneiktől való megszabadulás tartósá tette a megtérésüket, és az ő megtérésük cselekedetekben meglátszott, mert irgalmasságot gyakoroltak azzal, aki nyomorúságban van. És bennünk, hadd mondjam így, régi megtért hívőkben kialakul egy modell gondolkodás. Bűn az büntetést követel, meg fog büntetni, és elítételt kell szerezned, mert ha valójában nem menekülsz oda a bűneiddel az Úrhoz, akkor valójában nem fogod átélni a szeretetet. Én úgy szeretném mondani, valahogy nekem fordult egyet a gondolkodásomban. Mert azt mondom, hogy a bűnösnek találkozni kell azzal a feltétel nélküli szeretettel. Nem a büntetéssel, hanem a feltétel nélküli szeretettel, ahhoz, hogy meg tudja bánni a bűnét. És amikor ez a szeretettel találkozott, megbánta a bűnét, akkor a megtérése tartósá lett. Nagyon szeretném mondani, hogy jól értsétek, a megtérés egy állandó szellemi harc. Ha egy nap nem küzdöttél meg, és nem küzdtad meg ezt a szellemi harcot, akkor az üdvösség szempontjából az a napod elveszett. Valakit olvastam egy idézetet, hadd olvassam ezt szó szerint fel. Amint a lélek új életet akar kezdeni, vagyis vágyik teljesen Istennek adni magát, az egész pokol a feje tetejére rá fog zuhanni. Egész oda özönlik. A küzdelmek pedig mindig az apróságokban vannak benne. Éppen a látszólag legkisebb apró részletekre kell, nagyon ébereknek lenni. Mert akik átadták az életüket, akik megtértek azoknak az életükben, az ördög nem azzal fog, hogy lopjál ezt meg azt, amazt. Nem ezt fogja mondani. Kis apró dolgok. És a kísértésre nagyon figyelnünk kell. Nagyon sok hívő ember életében a megtérés ott reked meg, amikor elbukik, mert a gondolatvilágukban beengedik ezeket az apró, pici bűnöket. Egy kis történettel hadd világítsam meg, és utána folytatom azt, amit ő mondott, ismeritek a világító torony történetét, hogy a világító toronyban az őrnek óránként fel kell menni, és ezt a üvegrészt le kell takarítani, nem a sártól, hanem az apró pici bokoroktól. Mert olyan sűrűn egymás mellé ragaszkodnak, egymás mellé, hogy eltakarják a fényt. Nézzünk ezekre a pici bogarakra, az önszeretett kis gondolata. Hú, engem megbántottak. Ő meg se kérdezte. Hű, most valaki rám szólt. Ez az önbecsülésnek a kis gondolata. A kis tetszés nyilvánítás. Mindenért, amit teszünk. Ahol rólunk vélekednek. Jó, hogy most rosszat gondoltak róla, mert valaki így nézett, meg úgy nézett. És megint hadd valljak nektek valamit. Nem szégyellem. Hazamentem. Múlt vasárnap. El kellett sietnem, aztán nem tudtam senkivel nagyon beszélgetni. Senkitől nem kaptam visszajelzést. Az ördög rögtön mellé jött. Na látod, na látod. És elkezdtem úgy magamba zuhanni. Hazamentem, és odafordultam az Úrhoz, és elmondtam neki, Uram, hát akkor én most rosszul prédikáltam. Csendben az Úr megszólalt. Nem tőlem kéne várnod a dicséretet? Miért emberektől vársz? És amikor ezt bűnné tehette az életemben, és odafordultam hozzá, akkor megint átéltem ezt a csodálatos élményt, hogy átjárt a szeret. Testvérek, a megtérés az egy folyamat, és ezért imádkozni kell. Imádkoznunk kell azért, hogy a megtérés meg ne álljon az életünkben. Kinek van szüksége megtérésre? Hát mindenkinek. Folyamatos megtérésbe kell, hogy legyünk, mert a megtérés az nyitás valamire. Hadd mutassak a megtérésnek egyik lépései, ami nagyon fontos, úgy érzem, hogy a megtérés nagyon sokszor elősegíti ezt, amikor eljutunk arra, hogy tehetetlenek vagyunk, és beismerjük a tehetetlenségünk. Amikor vágyókozunk arra, hogy szabadítson meg bennünket, hát vegye el tőlünk ezt. Amikor lelki leltárt készítünk arra, hogy Uram, látod, már megint ebestem bele. És utána legyen egy komoly bűnvallás valaki felé. Én olyan hálás vagyok, hogy Isten ajándékozott egy testvért, aki előtt én olyan vagyok, mint egy nyitott könyv. Nincs semmi, amit takargathatnék előtt. Mihelyt valami bejön, abban pillanatban megyek oda, mert tudom, hogy az Úrral megterheli a kapcsolatomat. A megtérés az mindig változást hoz létre. És ez mindig megerősít a baj, ne igazodjak a világhoz. És ez magába hordozza azt, ami ebben a négy fiatal emberben is, hadd mondjam így, munkára indított, hogy kapott küldetést. Felelősségtudattal éltek, és örömmel vették át azt, hogy azt mondja az Isten, menjetek, és tegyetek tanítványokká minden népeket. Hadd fejezzem be azzal, ami úgy érzem, hogy a gyülekezetünknek jövőben egy ilyen érdemes ezen gondolkodni. Hadd olvasom szó szerint az apostolok cselekedetében. Az apostolok által sok jel is oda történt, ezért mindennikük Isten iránti félelem támad bennük. A hívők egy akarata voltak, és amiük csak volt, mindenben közös volt. Nem vagy arról van szó. Teherhordozás, testvér. És napról napra rendszeresen összegyűltek a templomban, otthonaiban megtörték a kenyeret, őszinte szívvel és boldogan, örömmel ettek együtt, dicsérték az Isten, még azok is kedvelték őket, akik nem tartoztak közéjük, az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet a hívőkkel. Csatlakozunk hozzájuk. Testvérek, figyeljetek, vigyázzatok, és imádkozzatok. Figyelj, testvér, kérem, hogy imádkozzatok.
Úrunk, köszönjük, hogy a beszóvaló kegyelem oltaja mindig nyitva van. És köszönjük, hogy közömbösségünkből, fáradtságunkból, anyagságunkból naponta oda szabad jönni hozzád. Hálát adunk a te szent lelked megnyitva erejéért.